Köszöntöm a hallgatói családot az Ismerd meg magad sorozatban. Önismereti sorozatunk arra szolgál, hogy megismerjük magunkat egyrészt, mint az Isten szeretett gyermekét, másrészt pedig azt, aki lettünk, a személyiségünket, ami persze teljesen egyedi, de amely mintha elfedni azt az isteni lényeget, amit a Teremtő adott nekünk. Személyiségünket, ezt a felszínt, rengeteg minden alakítja ki, nem csak a biológiai adottságunk, nem csak az evolúciós örökségünk, hanem mindenek előtt a környezetünk, a családi, iskolai, munkahelyi környezetünk, azoknak az elvárásai, cselekedetei, a saját életutunkban bekövetkezett események, tragédiák, fájdalmak, a környezetünk kultúrája, társas kapcsolataink, és azok a fő szenvedélyek, amelyek az emberben jelen vannak, és most ebben a részben a szenvedélyekkel foglalkozunk, vagy bűnökkel foglalkozunk, így is mondhatjuk, vagy gyökérbűnökkel foglalkozunk. Minden embernek van valamilyen szenvedélye, és ezt a szenvedélyt a sivatagi atyák írták le először, a szenvedélyek rendszerét, majd a hagyomány szerint nagy Szent Gergely pápa tette olyan tanítása, ami az egész keresztény világban elterjedt. Olyan ez, mármint ez a szenvedély, mintha egy kényszeresen ismétlődő, függő viselkedésre lenne, amelytől csak akkor szabadulhatunk, ha felismertük, hogy milyen gyakran hagyjuk, hogy átvegye felettünk az irányítást. Már a középkorban a fogalom, a gyökérbűn rátapintott a dolgok lényegére. Mert egy időtlen és fontos bölcsesség, mert hogy amíg nem vagyunk tudatában a szenvedélyünknek, a gyökérbűnünknek, és annak, hogy akadály nélkül garázdálkodik az életekben, addig nem tudunk szabadulni abból a rabságból, amiben vagyunk. Az önismereti sorozatunknak az egyik legfőbb célja az, hogy megtanuljunk uralkodni a bűneink, a gyökérbűneink, a szenvedélyünk felett, és ne hagyjuk, hogy az uralkodjon rajtunk. Nos, tehát a 7 fő bűn és 2 kiegészítő bűn az, ami előttünk úgy tűnik fel, hogy ez mindegyik nem más, mint az önmagunk elé emelt gát, amely távol tart az Istentől, és így saját valódi lehetőségeitől is. Felsorolom ezt a 7 plusz 2 szenvedélyt: harag, büszkeség, csalátság, irítség, fösvénység, félelem, falánkság, bujaság. És most éppen a falánkság vagy torkosság bűnét, szenvedélyét fogjuk áttekinteni. Falánkságot sem szabad szűken arra fókuszálni, hogy egy állandó vágy az evésre. Nem. A falánkság az egy csillapíthatatlan vágy önmagunk élményekkel való feltöltésére. Persze, az evés is egy élmény, tehát a lényege a falánkságnak az nem az étkezéssel kapcsolatos, hanem egy nagyon erős, csillapíthatatlan belső vágy, hogy élményekkel legyek tele. A belső üresség érzését győzi le az ember ezzel, hogy állandóan rohad új és új élmények után. Lehet, hogy pozitív és serkentő gondolatokat hajt az ember, ám de soha nem érzi meg, hogy eleget kapott volna. Nem tud eltelni egyáltalán. A torkosság vagy falágság a mértéktelenség, de nem csak az evésben és az ivásban, hanem minden izgató és túlzó dolog megszerzésében. Ellentéte a mértékletesség. A mértékletesség arra tanít, hogy tartózkodjunk a tobzódástól, a túlzástól, tartózkodjunk a káros ételektől, italoktól, és tartózkodjunk a káros élvezetektől. Az az igazság, hogy kevesen látják be, hogy életmódjuk mennyire kihat az egészségükre, a jellem alakulásukra, a gondolataikra. Isten azt kívánja, hogy a mértékletességet használjuk, és tisztán tartsuk meg az értelmünket és erkölcsi érzékeinket is, mert ez is a mértékletesség ismérve, hogy különbséget tudjunk tenni a szent és a közösséges dolgok között. Tehát a falánkság, ismétlem, egy csillapíthatatlan vágy önmagunk élményekkel való feltöltésére. Nem önmagában az ételekről szól. A következő szenvedély, amelyiket szintén úgy tekinthetünk, hogy egy önmagunk előtt emelt gát, amely távol tart az Istentől, és a saját lehetőségeinktől, vagy más szavakkal, ez egy olyan bűn, egy olyan fixáció a bűn, amely megakadályozza, hogy az élet energiája, Isten szeretete szabadon áramoljon. És ennek a megszakító, az Isten kapcsolatokat megszakító hajlamoknak van még az ókori sivatagi atyák által leírtan 7 fajtája, 7 szenvedélye, 7 bűn, és azzal egészült ki az elmúlt időszak gondolata és tapasztalatai alapján még 2 jött hozzá. Most a haraggal foglalkozunk. A harag pontosabb kifejezés lehetne a sértettség. Nem a harag önmagában a probléma, hanem az, hogy vannak, akik elfojtják a haragjukat, és ez az elfojtott harag, ez általános frusztráltságot fog jelenteni. És a magunkkal és a világgal szembeni elégedetlenséghez vezet. Harag ébred az emberben akkor, ha megsértik. Harag ébred az emberben, ha becsmérlik, ha kritizálják. Amikor rámutatnak a hiányosságaira, még akkor is, ha ő is tudja, hogy az igaz. Haragot érzünk, ha valaki vágyainknak a beteljesülésének az útjában áll. A harag olyan erős érzelem, amelyet egy valós vagy képzelt sértés is kiválthat. Aztán együtt járhat ez a bosszú vágyjal. A harag megfoszt a józan gondolkodástól, és olyan dolgokra visz, amit magunk sem gondoltunk komolyan. Olyan dolgok megtételére ösztönöz a harasz, a harag, mert megfoszt a józan észtől, amelyeket elképzelni is nehéz. A feldődött embernél nincs olyan bűn, amit el ne követne. És a feldődött ember képes megölni másokat is. A harag az egy tűz, amelyet táplálunk magunkban ellenségünkkel szemben. Vagy csak azokkal szemben, akik nem a barátaink. Ez a tűz, a harag tüze, ugyanakkor a saját magunkat émeszti fel. A harag úgy működik, mint egy bumeráng. Arra üt vissza, aki haragra gerjedt. Visszatér a dühös emberhez. Benne tesz kárt. A harag valójában a mentális gyengeségnek a jele. Mindig ostobasággal vagy gyengeséggel kezdődik, és gyakran megbánással végződik. És ha képesek vagyunk uralmunk alá vonni a haragot, akkor hatalmas erővé alakítható át. Jézus értünk halt meg a keresztfán, hogy mi bocsánatot nyerjünk, és ne menjünk kárhozatra. Nekünk nem kell meghalnunk embertársainkért. de tudnunk kell elengedni, megbocsátani egymásnak. Annál is inkább, mert a harag az egymás közti viszonyt és a saját lelkünket is mérgezi, tönkre teszi a belső nyugalmunkat. Nos, következzen akkor az utolsó szenvedély vagy bűn a hét fő bűn sorából, és utána majd még kettővel fogunk foglalkozni. Ez a mostani pedig nem más, mint a jóra való resség. A resség nem önmagában lustaságot jelent. Hiszen a resség mellett az ember tud kifejezetten aktív és kiváló teljesítményt nyújtó lenni. Az, hogy minek nevezzük, a resség az arra vonatkozik, hogy vágyunk arra, hogy az élet ne hasson ránk. Szeretnénk függetleni magunkat éppen a resség örve alatt a felső világtól. Nem akarunk felhasználni teljes vitalitásunkat arra, hogy igazán részt vegyünk az életben. Ez is a jóra való restségnek része. Vonakodás ez a szükséges áldozathozataltól és erőfeszítéstől. Tényleg nem tesz jót az ember, mert hogy rest, sőt, ellene van a jótéteménynek. Mondhatom azt, hogy a henyélés minden bűnnek a forrása. És hasznos tevékenység nélkül elsorvadunk, és a kísértések áldozataivá válunk. A Szentírás felszólít bennünket, hogy ne halogassuk a jó cselekedeteket, mert az élet rövid és bizonytalan, és utána számadással tartozunk Istennek. A jóra való restségnek vannak szép történelmi ellenpéldái. Ilyen például Mahatma Gandhi. Ilyen ellenpéldája a jóra való restségnek. Teréz anya, ilyen ellenpéldája a jóra való restségnek, Böjte, Csaba, testvér, és mindenki, aki önkéntes szolgálattal segíti valahol az egyházat. A jóra való restség hiányában úgy segíthet az ember, hogy azzal árt magának. Erején felül segíthet. És a szükséges információk hiányában jó szándékkal rosszat cselekedhet. A jóra való resség tehát egy kiterjedt fogalom, egy olyan kiterjedt fogalom, ami magában foglalja azt, hogy nem akarunk semmit tenni, nehogy abból valami baj legyen. És figyelnünk kell arra, hogy nehogy valaki áldozathozat arra, kérjen bennünket, vagy egy erőfeszítéssel ajándékozzon meg. Még két szenvedélyt vagy gyökérbűnt említek meg röviden. Ami túl van a hét fő bűnön, az egyik ezek körül, amit úgy mondhatunk, hogy ámítás. Az ámítás az valójában nem más, mint csalárdság. De milyen csalárdság? Öncsalás. Azt jelenti, hogy elhitetjük önmagunkkal, hogy a személyiségünk mi vagyunk. Az ámítás azt jelenti, hogy mások fele felfoghatatlan szerepet játszunk, nem vagyunk valójában felismerhetők, mert csak a felszínt látják bennünk. Az ámítás azt is jelentheti, hogy nem a valódi természetünket fogjuk megpróbálni fejleszteni, hanem csak a felszínt, az egónkat. Ez a szenvedély, az ámítás, az önteltség szóval is illethető lenne, hiszen azt akarjuk elérni, hogy az ego spirituális forrásainak a megnyitása nélkül is értékesnek érezzük magunkat. Az ámítás tehát öncsalás, ami az önteltségen alapul. És akkor van még egy szenvedély a hét fő bűnön kívül, amit meg kell említenünk, ez pedig a félelem. Azt is mondhatnánk rá, hogy a szorongás. A szorongás arra készít bennünket, hogy a jelenben éppen nem zajló eseményektől is féljünk. Nagyanyám erre azt mondaná, hogy a meg nem született gyerek kanyaróján aggódunk, afelett szorongunk. Azok, akik a félelmet élik át, azok állandó bajseltelemben élnek, és sokat aggódnak a lehetséges jövőbeli események miatt. De mindenekelőtt nincs biztonságuk, és a biztonságuk hiánya hozza magával a félelmet. Köszönöm a figyelmet, folytatni fogjuk.
Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Eneagram bölcsességéről. Mária Rádió.
Hírpercek.
Ferenc pápa elhagyhatta a kórházat.